fennállva fohászkodjunk. Lelkünk az Urat várja, ő a mi segítségünk és pajzsunk, benne van szívünk öröme, mert szent nevében bízunk. Amen. Szeretett testvéreim, hallgassátok meg Isten igéjét, amelyet a Tesszalonikai első levél első részéből olvasok, a Tesszalonikai első levél első részének első négy versét. Helyünket elfoglalva hallgassuk figyelemmel az Isten igéjét. Pál apostolnak a Tesszalonikaihoz írt első levelének első részéből így szólít meg most bennünket mennyei atyánk. Pál, Szilvánusz és Timóteus, a Tesszalonikaiak gyülekezetének az Atya Istenben és az Úr Jézus Krisztusban, kegyelem nektek és békesség. Hálát adunk Istennek mindenkor mindnyájatokért, amikor megemlékezünk rólatok imádságainkban. Mert szüntelenül emlegetjük a mi Istenünk és Atyánk színe előtt hitből eredő munkátokat, szeretetből jövő fáradozásotokat, és a mi Urunk Jézus Krisztusba vetett reménységetek álhatatosságát, mivel tudjuk Istentől, szeretett testvéreink, hogy választottak vagytok. Isten lelke áldja meg az ige hallgatását, annak befogadását és megtartását. Most így helyünkön ülve maradva könyörögjünk is ezért. Hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Dicsőséges Urunk Jézus Krisztus, te, aki kész voltál meghalni, mi értünk, hogy kihoz bennünket a kárhozatból, elszenvedted az ítéletet, amelyet nekünk kellett volna elszenvednünk, s te, aki föltámadtál a halottak közül, s nekünk is örök életet ajándékozol, te, aki egykor majd megállsz a mi sírunk fölött, és megszólítasz bennünket, hogy kijöjjünk onnan, és veled örvendezzünk, valóban te vagy a mi egyetlen vígasságunk, vígasztalásunk, reménységünk, békességünk és örömünk. Köszönjük, hogy most is úgy jöhettünk el a te házadba, hogy tudhattuk, azért van igazán értelme ennek az órának, amit itt töltünk, mert veled találkozhatunk. Veled, aki szeretsz bennünket, s veled, akiben mindent megkapunk, amire szükségünk lehet. Megkapjuk benned bűneink bocsánatát, olyan sok örömtelen pillanatunk volt az elmúlt időszakban is, annak ellenére, hogy te benned valóban örömet lelhettünk volna. Köszönjük, hogy te ott voltál akkor is, amikor mi hátat fordítottunk neked, akkor, amikor megkeserítettük a magunk életét, meg másokét is, amikor elutasítottuk a te jóságodat, s nem cselekedtük azt, amire indítottál. Hálát adunk, hogy te akkor is ott voltál mellettünk, és elvezettél bennünket, ide hívtál, vártál, szent lelkeddel indítottál minket, hogy hallhassuk a te szavadat, hogy újra megfoghassuk a te kezedet. Hálát adunk azért, hogy te ismered a nyomorúságainkat. Látod, hogy milyen kérdések vannak a szívünkben, s meg tudod válaszolni azokat. Te magad buzdítasz minket, hogy minden gondunkat vessük te rád, mert neked gondod van ránk. Magasztalunk és áldunk téged azért, hogy te rád bízhatjuk azokat, akik most különösen is nagy terheket hordoznak. Téged kérünk azért a családért, akik fiatal lányukat kellett elbúcsúztassák hosszú betegség kínjai után. Adj nekik is reménységet, te benned. Mutasd meg nekik, hogy akik benned bíznak, benned hisznek, azoknak valóban örök élete lehet, és te feltámadással ajándékozod meg mindazokat az örök boldogságra való föltámadással. Könyörgünk hozzád azokért, akik most készülnek búcsúzásra az előttünk álló héten. Kérünk téged, te adjál vígasztalást azoknak, akik a halál árnyékának völgyében járnak. Kérünk téged betegeinkért, olyan sokakat meggyengít sokféle járvány, az is, ami most az egész világot sújtja, meg sok minden egyéb, állj melléjük, kérünk, és adj nekik erőt, gyógyulást, add, hogy újra közöttünk lehessenek. A házasság hetének a kezdetén kérünk téged különösen is a házasságokért, a házaspárokért, azok között a élethelyzetek között, amelyekben járnak nap mint nap, hadd tudják tőled kapott szeretettel szeretni egymást, és hűségesnek maradhassanak egymás mellett. Könyörgünk hozzád a házasságra készülőkért, kérünk téged, hogy a te hűségeddel ajándékozd meg majd őket, és add, hogy élhessenek a te akaratod szerint. Téged kérünk azokért, akik egyedül vannak, és akik egyedül maradtak. Add, hogy megtapasztalják, te mindig mellettük vagy, és ennél nagyobb ajándék nem lehet itt a földön. Kérünk téged mindannyiunkért, hogy hadd kapaszkodjunk meg most is te benned, és tapasztaljuk meg a te jóságodat, a te irgalmadat, a te kegyelmedet, hogy mennyire személyesen nyúlsz bele az életünkbe. Jézus, valóban légy vígasságunk, örök örömünk, a mi életünk ura, aki vezet bennünket a tőled való egyenes úton. Amen. Szeretett testvéreim, hallottuk ki az imént Istennek igéjét, amelynek alapján az ő szent lelkét segítségül hívva hirdetem közöttetek az ő üzenetét. Ehhez egy mondatot felolvasok még János evangéliumából. Jézus az utolsó vacsora után az ő tanítványainak ezt mondta: nem ti választottatok ki engem, hanem én választottalak ki titeket, és arra rendeltelek, hogy elmenjetek, és gyümölcsöt teremjetek, és gyümölcsötök megmaradjon, hogy bármit kértek az atyától az én nevemben, megadja nektek. Foglaljuk el a helyünket, és úgy hallgassuk az ige hirdetést. Szeretett fasori gyülekezet, néhány héttel ezelőtt a Tesszalonikai első levelet kezdtük el olvasni, tanulmányozni, megérteni, és ennek az üzenetét, ennek a levélnek az üzenetét hallgassuk ma is, folytassuk azt, amit megkezdtünk. Előző alkalommal láthattuk azt, hogy máshogy fontos nekünk ez a levél, mint sok másik. Máshogy fontos, mint ahogy gyakran a Bibliáról gondolkozunk. Pál és munkatársai a többi apostoli levéltől, sok apostoli levéltől különbözően nem fejtegetik itt hosszasabban a keresztjén hit meghatározó kérdéseit. Megdöbbentő, talán meg is botránkoztat egyeseket, hogy olyan fontos dolgokról sem ejtenek szót, mint amilyen Jézus kereszthalála, vagy a megigazulás kérdése. Annyira így van ez, hogy a 19. század német luteránus liberális teológusai közül voltak olyanok, akik azt feltételezték, hogy nem is írhatta Pál ezeket, mert Pál olyan jó luteránus kellett legyen, hiszen bölcs ember volt, hogy ezeket a dolgokat biztosan nem hagyta volna ki egy leveléből. Lutert sem ismerték kellőképpen ezek a derék liberális teológusok, hiszen Luther sem minden írásában ezekkel foglalkozott, Pál apostol pedig szintén így volt. De kétség kívül ezek a fontos, meghatározó hitbeli kérdések, amelyek számos levelében Pálnak a középpontban állnak, ebben a levélben még csak említésre se kerülnek. Bár számos apróbb gyöngyszemét felfedezhetjük itt a keresztény tanításnak. Azt mondhatnánk, inkább olyan ez a levél, a Tesszalonikaiakhoz írt első levél, mint egy tankönyv elméleti leírásai között az illusztráció. Az illusztráció nagyon gyakorlatiasan és nagyon szemléletesen mutatja meg, hogy mit jelent a keresztény lelki közösség, ahogyan vallani szoktuk, mit jelent a szentek közössége. Miben nyilvánul meg az, hogy testvérei vagyunk egymásnak? Egy nagyon személyes szeretet kapcsolatot tár elénk ez az apostoli írás. A missziói csapatnak, Pálnak, Szilvánusznak és Timóteusnak, és a szolgálatuk nyomán született gyülekezetnek a szeretet kapcsolatát. Megfigyelhetjük, egészen közelről figyelhetjük meg, hogy hogyan működik ez a szeretet kapcsolat egy embert próbáló helyzetben, egy közösséget próbáló helyzetben. Kiderült, amikor utoljára foglalkoztunk ennek a levélnek az első néhány mondatával, kiderült ennek az áldozatokat sem nélkülöző, elkötelezett, megbontatlan közösségnek a teherbíró köteléke, az, ami összetartotta egymással, az ekkor már több száz kilométer távolságban levő apostoli közösséget, meg a tesszalonikaiakat. Így fogalmaz Pál a munkatársaival, Istentől szeretett testvéreink vagytok, egy atya gyermekei vagyunk. Egy atya gyermekei vagyunk. Egy családhoz tartozunk. A hívő ember úgy néz mindazokra, akik Jézus Krisztusban hisznek, a többi hívőre, mint Istentől szeretett testvéreire. Ez a természetes. Ez a természetes, szinte azt mondhatjuk, és a Szentírás ezt ki is mondja mi nekünk, hogy nincs olyan, hogy valaki szereti az Istent, miközben az Isten gyermekeit nem szereti. Ez lehetetlen. Ez elképzelhetetlen, mondja a Szentírás. Többekkel beszélgettünk az elmúlt néhány hétben az igének erről az üzenetéről, és kiderült, hogy sok testvér számára új ez az összefüggés. Hadd térjek ezért most röviden vissza rá, hogy mit jelent ez. Egy példával hadd illusztráljam. A régi időkben, ha elbizonytalanodtak abban, hogy egy súlyos beteg vagy idős testvér meghalt-e, vagy még életben van, gyakran egy tükröt tartottak az orra elé. Egy tükröt tartottak elé, és ha az elszíneződött, akkor tudták, hogy életben van. Mert az, ha az ember orrjukából meleg levegő áramlik ki, az az életnek a jele. Ha ez hosszabb ideig elmaradna, akkor nagy baj van. Nagy baj van, gyorsan kell cselekedni, vagy az is lehet, hogy ki kell mondani, hogy halott az illető. Ehhez hasonló a testvérek közötti gyakorlati szeretet kapcsolat a lelki életünkre nézve. Lelki életjelenség. Ahogyan nem az orjukunkban dől el az, hogy valóban fizikailag élünk-e, sokkal inkább az agyunk, meg a szívünk, meg a tüdőnk felelős azért, hogy élünk, de az életnek velejárója ki meg a belégzés, ugyanúgy nem a gyülekezetünkhöz, az Isten családjához tartozásunk, kötődésünk miatt van nekünk örök életünk. Önmagában a templomba járás, önmagában a gyülekezethez tartozás, legyen benne bár valaki a gyülekezet névjegyzékében, szolgáljon akár évek óta a testvéri közösségben, mindez önmagában nem biztosítja nekünk az örök életet. Az egyedül Krisztusért, az ő áldozatáért lehetséges. És mégis elmondhatjuk, hogy fordítva nagyon fontos látnunk a jelentőségét ennek. Mert ha valaki huzamosabban megvan a lelki testvérei nélkül, úgy, hogy nem hiányoznak neki, úgy, hogy teljesnek, kereknek érzi az életét, anélkül, hogy találkozna velük, az egy ijesztő tünet, testvéreim. Ijesztő tünet, mint a kimeg belégzés hiánya az életünkben. Azt jelenti, hogy az illető vagy életveszélyes, súlyos lelki betegségben szenved, vagy talán halott is már lelkileg. Vegyük komolyan ezt az összefüggést, testvéreim, amiről Isten beszélt mi nekünk. Maga Jézus, amikor arról kérdezték őt, hogy milyen életre teremtett bennünket sorsunk alkotója, két meghatározó vonását írta le annak az életnek, ami mennyei atyánk számára kedves. Egyrészt, hogy szeressük Istent teljes lényünkkel, ez az első, minden mást megelőző parancsolat, és ezt követi a másik szeretet kapcsolat, hogy szeressük fele barátunkat. Azt mondtam, hogy követi, nem megelőzi attól, hogy szeretjük vagy szeretni véljük a másik embert, nem jön létre az Istennel való szeretet kapcsolat. de szükségszerűen követi. Szükségszerűen követi. Ennek a legfontosabb mutatója az, hogy Isten szeretteihez hogyan fordulunk. Olyan sokat mondó, milyen élesen fogalmazza meg ezt János apostol a levelében. Hadd idézzem János sorait, azt mondja, hogy szeretteim, szeressük egymást, mert a szeretet Istentől van, és aki szeret, az Istentől született, és ismeri Istent, és aztán megrázó mondatot mond a testvéri szeretetről, aki pedig nem szeret, az nem ismerte meg Istent, mert Isten szeretet. Nincs olyan, hogy valaki szeretetlen a testvére iránt, de szereti az Istent. Ezt később ugyanebben a fejezetben így fogalmazza meg János, ha valaki azt mondja, szeretem Istent, a testvérét viszont gyűlöli, az hazug, mert aki nem szereti a testvérét, akit lát, nem szeretheti Istent, akit nem lát. És nagyon fontos azt is értenünk, hogy a Szentírásban a közömbösség, az a szeretetlenség egyik leggyakoribb formája. Gondoljunk Jézus példázatára, amit a felebarátról mondott. Három emberről. Egy volt, aki szerette azt, aki bajba jutott. A másik kettő nem szerette. Pedig nem ártottak neki, nem bántották őt, csak éppen irgalmatlanok, könyörtelenek, szeretetlenek, közömbösek voltak vele szemben. A szeretet mindig aktív. A szeretet mindig cselekvő, Isten gondolatai szerint. Miben mutatkozik meg ez a mély testvéri szeretet, testvéreim? A Tesszalonikai első levél majdhogy nem egy olyan képes könyv, amelyben fotókat látunk magunk előtt, az apostoli csapatnak és a tesszalonikai gyülekezetnek a kapcsolatát bemutató pillanatképek kerülnek elénk. Ezt teszik egészen kézzelfoghatóvá. Hogyan működik ez a szeretet kapcsolat? Figyeljük hát most meg majd a későbbiekben, ha Isten megengedi, hogy miben nyilvánul meg az, hogy Pál, Szilvánusz és Timóteus valódi szeretettel vannak tesszalonikai testvéreik irányában. A levél elején már világosan kiderül, ennek egy nagyon fontos vonása, és most erről beszéljünk, hogy számon tartják őket. Számon tartják őket. Két nagyon fontos szavát hadd emeljem ki ezeknek a bevezető soroknak. Emlékeznek rájuk, és emlegetik őket. Emlékeznek, és emlegetik őket. Nem feledkeznek meg róluk, mert beszélnek róluk. Talán mindannyiunknak fölismerhető az, akiknek magyar az anyanyelvünk, hogy milyen szoros nyelvi kapcsolat van e között a két fogalom, e között a két kifejezés között. Emlékezni és emlegetni. Ha az eredeti bibliai szöveget magunk elé vennénk, akkor látnánk, hogy a görög nyelvben is megvan ez a kapcsolat, ez a két kifejezés ugyanabból a tőből fakad. Annyira, hogy nem is mindig egyértelmű, hogy pontosan mikor van szó emlékezésről, meg emlegetésről, annyira közel állott ez a két fogalom egymással. Mikor készültem az ige hirdetésre, több bibliafordítást elővettem, és idegen nyelvű bibliafordításokban gyakran ott szerepel az emlékezés, ahol nálunk az emlegetésről olvasunk, és fordítva látjuk ezekben a fordításokban. A kettő feltételezi egymást. Feltételezi egymást. Akire nem emlékszünk, azt nem szoktuk emlegetni. Ez talán nagyon egyértelmű és nagyon világos. Akire nem emlékszünk, azt nem szoktuk emlegetni. De fordítva is nagyon fontos, akit nem emlegetünk, arról hamarosan el fogunk feledkezni. Akit nem emlegetünk, arról el fogunk feledkezni. Három kérdéssel szembesít minket ez a mondat. Szoktuk-e mi emlegetni a testvéreinket? Úgy, ahogyan Pál, Szilász és Timóteus teszi. Szoktuk-e emlegetni azokat, akikkel Isten egy családba vont minket? Beszélünk-e róluk? Beszélgetünk-e róluk? Tudakozódunk-e felőlük, amikor nem találkozunk? És beszélgetünk-e velük, amikor találkozunk velük? Számon tartjuk-e őket? Pál, Szilvánusz és Timóteus, ezt olvassuk, szüntelenül emlegették azt, hogy mi van a tesszalonikai szeretteikkel. ami nem azt jelenti, időnként félreértik ezt a szüntelenül szót, hogy akkor le se feküdtek, hanem éjjel-nappal és evés helyett is, és minden más egyéb helyett ezt emlegették volna. Az eredeti bibliai kifejezés inkább arra utal, hogy rendszeresen, nap mint nap, akár többször is nap mint nap, állandó helye volt az életükben. Napokban egy drága testvérünkkel találkoztam egyik bibliaóra előtt, és olyan kedvesen mondta azt, hogy minden nap imádkozom értetek a gyülekezet szolgálóiért, meg azért, ami veletek van. Minden nap megteszem ezt. Beszélek rólatok mennyei atyámmal. Mennyire természetes része ez a napjainknak, a mindennapjainknak, testvéreim. Tudunk mi a másik hívő embernek a harcairól, a kérdéseiről, az örömeiről, a fájdalmairól? És elmondjuk Istennek? Oda helyezzük az ő színe elé? Mert ha ez elmarad, akkor nagyon hamar elsatnyul, elhalványul az egymás iránti szeretet is. Az első kérdés tehát az, hogy szoktuk-e emlegetni a testvéreinket. A másik, hogy kinek szoktuk emlegetni őket. Kinek emlegetjük azokat, akik testvéreink az Úr Jézus szeretetében. Azt látjuk, hogy mindenek előtt Istennek érdemes emlegetni őket. Pál és szolgatársai egészen bizonyosan egymás között is beszéltek azokról, akikkel az életüket Uruk összekapcsolta. Egészen biztosan a saját magánbeszélgetéseikben is szóba kerültek a tesszalonikai gyülekezet tagjai. De nem csak egymással, hanem elsősorban azzal, aki a legfontosabb volt az ő számukra. A mennyei atyával beszéltek a tesszalonikaiakról. Sokat elárul ez is az egymás iránti szeretetünk valóságáról, testvéreim. Hogy felszínes emberi kapcsolatokban csámcsogunk esetleg mások visel dolgain, vagy a számunkra minden másnál meghatározóbb kapcsolatunkban. Az időnk leglényegesebb, legkedvesebb részeiben. Akkor, amikor mennyei atyánkkal beszélgetünk, akkor szánunk időt erre, akkor hozzuk elő, hogy mi van azzal, akivel egy családhoz tartozunk. Azzal, aki Istennek is fontos, és aki éppen ezért nekünk is nagyon fontos. Olyan fájdalmas az, testvérem, hogy sok ember képzeli magát keresztjénnek, vagy mondja magát keresztjénnek, aki úgy gondolkozik a hitről, hogy annak mindössze két szereplője van. Az egyik ő maga, a másik Isten. És sajnos sokszor ebben a sorrendben. Ott vagyok én, meg ott van az Isten. Itt vagyok én a szükségeimmel, a vágyaimmal, a terveimmel, az elvárásaimmal, a sebeimmel, és mivel én nem tudom ezeket megoldani, vagy amit ebből nem tudok megoldani, Istenhez fordulok, és ráterhelem, amit fontosnak tartok a magam életéből. A valódi hit öröme az, hogy mennyei atyánk akaratát kötött bennünket magához, és mindenek előtt az foglalkoztat, ami neki fontos, amit ő fontossá tesz a számomra. Meg akit ő fontossá tesz a számomra. Ha a testvéreim élete legalább olyan fontos neki, mint az enyém, és csodálattal és hódolattal éltem meg, hogy milyen fontos neki az én életem, akkor nem megbántódom ezen, hogy ő másokkal is foglalkozik, meg másokat is elém hoz, arról is örömmel beszélek, azzal az Istennel, akinek a társasága felüdíti az életemet. Szeretem őt, aki megajándékozott a jóságával, és éppen ezért mindent és mindenkit szeretek, akit amit ő szeret. Szoktuk időnként mondani, hogy hogyan fordul meg a nyelvtana a keresztény ember életének. Mert hogy mi a magyar nyelvtanban hozzászoktunk ahhoz, hogy elől vagyok én, aztán jössz te, és a végén esetleg még ott van ő. A bibliai héber nyelv nyelvtanaiban az igeragozásnál megfordul a sorrend. Ez valószínűleg pedagógiai okokból van így, de gyakorlatban mégis, aki bibliai héber nyelvet tanul, az úgy tanulja, hogy először van ő, aztán vagy te, a testvérem, és a végére, a sor végére kerülök én. Vajon így gondolkozunk-e? És az imádságainkban is tükröződik-e, hogy így gondolkozunk? Az első kérdés tehát az volt, hogy emlegetjük-e egymást, a testvéreinket? A második, hogy kinek emlegetjük, és a harmadik az az, hogy hogyan emlegetjük, hogyan beszélek a testvéremről. Ez a levél arra tanít bennünket, hogy hálás szívvel beszéljünk egymásról. Hálás szívvel. Mégpedig elsősorban azért, mert látom a másik hívő ember életében mennyei atyám kezenyomát. Látom az ő munkáját. Az apostoli levelek elején szinte mindig hálaadást olvasunk. Azt mondják a Biblia tudósok, hogy nem volt ez természetes még a korabeli vallásos irodalomban sem, vallásos közegben sem. Az Új Szövetség apostolai azonban következetesen hálaadással kezdik a leveleiket, alig van olyan, amelyik kivétel volna ez alól. De minden hálaadás kicsit más az apostoli levelek elején. Nem egy kötelező fordulat, amit megtanultunk, elmondunk, és aztán tovább megyünk a lényegre. Ez a hálaadás, mondhatnánk azt, hogy bevezeti a levélnek a lényegét. Vagy azt is mondhatnánk, hogy a levél lényegéhez tartozik. Olyan sokat mondó az, hogy Pál, meg a többi vele együtt szolgáló, ismerte azoknak a sorsát, akikkel személyes kapcsolatba kerültek. És azt szerint imádkoztak értük, amit tudtak róluk. Minden mást megelőzően azzal az örömmel, hogy Isten jóságát és Isten irgalmasságát meglátták a testvéreik életében. Sokféleképpen látták abban. Hogyan beszélünk mi egymásról, testvéreim? Hogyan beszélünk mi egymásról? Talán sokszor morogva? Mindig mindenütt hiányokat meg bűnöket szimatolva? Kesergünk, amikor egymásra gondolunk, meg amikor egymásért imádkozunk? Olyan jó lenne megtanulni ezt, testvéreim, rendszeresen hálát adni. Hálát adni azokért, akiken felfedezhetjük mennyei atyánk arcvonásait, és akinek a szívében és megnyilvánulásaiban felismerjük Isten lelkének a tevékenységét. Pál, Szilvánusz és Timóteus szíve tele volt hálával, amikor a tesszalonikai gyülekezetre gondoltak. Olyan szokatlan hosszan tart ennek a levélnek a hálaadó része, ha most valaki neki fogna majd a délutánban, csendességében, és végigolvasná a levelet, föltűnhetne, hogy szinte a levél feléig fel-fel buzog a szívükből a hálaadás újra és újra, mindazért, amit Isten kegyelme elvégzett Tesszalonikában. Abban a városban, ahonnan nekik elég hamar el kellett menekülniük, de abban a városban, ahol testvéreik voltak. És ezekről a testvérekről tudtak, számon tartották őket, és emlegették őket. Mit látnak a tesszalonikaiak életében, Pál és a munkatársai? Három szintjét mutatják be ennek, erről gondolkozzunk még egy kicsit. Az első szint, látják a megtérésüknek, a Krisztussal való lelki egységüknek a gyümölcseit. A gyümölcseit. Azt olvastuk, hogy emlegetjük a ti munkátokat, a ti fáradozásotokat és a ti álhatatosságotokat. Mert hogy a keresztény élet nem elmélet, vagy nem csupán elmélet. A héten a felnőtt konfirmandus csoporttal gondolkoztunk a keresztény hit lényegéről, és idéztük a Heidelbergi K.T. szép megfogalmazását, hogy a keresztény hit az egyfelől valóban egy ismeret, amit igaznak tartok, erre épül az örömhír ismeretére, hogy Jézus Krisztus az életét adta értem, hogy megszabadított a bűnből, de emellett szívvéli bizalom is. Olyan bizalom, amelyből cselekedetek fakadnak. Látható cselekedetek. Pál és a misszionárius csapata ezeknek a cselekedeteknek vette hírét, és ezekért mondott köszönetet Istennek. Valóban olyanek ezek, ahogyan Jézus Krisztus mondta, egy jó fa jó gyümölcsei. Vagy ahogyan a János evangéliumából hallottuk, ott Jézus egy szőlőhöz hasonlítja az ő tanítványainak az életét, a szőlőtövön felnövő szőlővesszők, ha kapcsolatban vannak a szőlőtővel, gyümölcsöt teremnek, gyümölcsöt hoznak. Ízletes, Krisztus illatát árasztó cselekedetekkel, örömmel töltik el azokat, akik értesülnek ezekről. Testvérem, tegyük föl magunknak a kérdést, hogy látjuk mi a lelki családunkban érlelődő gyümölcsöket. Odafigyelünk ezekre? Számon tartjuk ezeket? Olyan nagy kísértés, hogy csak a saját gyümölcseinket próbáljuk fényesíteni, hogy azt észrevegyék minél többen. Ahelyett, hogy azokat az Urunkra bíznánk, hihetjük, hogy azokat ő ki fogja formálni az életünkben, és hálás szívvel áldanánk őt azért, amit jobban láthatunk, amikor egymásra nézünk. Egymás életében, ha egymásra nézünk, többet láthatunk ugyanis ezekből a gyümölcsökből. Magunkat mindig torzítva látjuk. Ha túlságosan sokat foglalkozunk a saját lelki életünkkel, magunkon sokkal kevésbé fogjuk jól látni a gyümölcsöket, vagy túlértékeljük önmagunkat, vagy alulbecsüljük magunkat. Ne ezzel foglalkozzunk, figyeljük azt, amit mások életében végez a mi Urunk. Azt mondják Pálék, hogy munka, fáradozás és álhatatosság jellemezte a tesszalonikai hívők életét. Kemény tapasztalatokat sejtetnek ezek, munka, fáradozás és álhatatosság. De az élet jelei ezek is. Jézus szerint, vagy Jakab apostol szerint, a hit cselekedetek nélkül halott önmagában. A keresztjén életet mindig odaszánás és mindig erőfeszítés jellemzi. Ezek nélkül nem lehet keresztjén életet élni. Ahogyan mondani szokták időnként, testvérek, hogy csak a döglött hal sodródik a vízzel együtt. Az élő hal az gyakran szembe kell ússzon az árral, még akkor is, ha ez nehéz. És aki valóban él, az örömöt talál az élet jeleiben. Tegnap, amikor páros körön együtt voltunk, olyan izgalmas volt, hogy a házasság hetére így készülhettünk a házaspárokkal. Egy drága gyülekezeti szolgatárs házaspár küzdelmes életét, küzdelmes útját mondta el nekünk, és olyan csodálatos volt látni benne abban, amit elmondtak az ő sokszori erőtlenségüket, és Isten szeretetét, aki soha nem hagyta őket magára. Olyan jó volt átélni azt, amit itt Pál apostolék is, hogy az ő életüket hallva utána egy felemelő ima közösségben voltunk együtt, hálát adtunk értük, ahogyan Pál és a társai is teszik. Az első szint tehát a gyümölcs, amit látnak Pálék a tesszalonikaiak életében. De a gyümölcs ágon terem. Erős, jó ágakon teremhet csak jó gyümölcs. És itt jutunk el a második szinthez, a tesszalonikai gyülekezet életének a tartását, a hit, a szeretet és a reménység adta. Így olvashattuk, emlegetjük a mi Istenünk és Atyánk színe előtt hitből eredő munkátokat, szeretetből jövő fáradozásotokat, és a mi Urunk Jézus Krisztusba vetett reménységetek álhatatosságát. Pál kedves hármas egysége ez, amelyet többször is emleget a leveleiben. A hit, a bizalom, amellyel elfogadjuk Isten kegyelmét, már nem a magam érdemeiben bízom, tudom, hogy elég nekem az, amit Jézus ajándékozott nekem. Aztán a szeretet, amelyre Isten lelke indít bennünket, amely összekapcsol Jézussal és az ő egyházával, elválaszthatatlanul. És a végén a reménység. A reménység, amely biztosítja a szívemet, mennyei atyám szeretetében, ahogyan Jézus mondja, ő maga hirdette ezt, akik ő benne hisznek, azok nem vesznek el soha, mert senki ki nem ragadhatja az ő kezéből azokat. Mennyei kincsei ezek az életünknek, testvéreim. Nem mi szerezzük meg magunknak sem a hitünket, sem a szeretetünket, sem a reménységünket. Isten lelke az, aki kiformálja bennünk mindezeket. Ezek nélkül nem is tudnánk mennyei gyümölcsöket teremni igazán. Hogyan lehetnénk szabadok arra, hogy tiszta szívből mások sorsával foglalkozzunk? Hogy másoknak, akár áldozatok árán is megadjuk, amire szükségük van? Ha nem azért, mert mi már mindent megkaptunk, hogy magunkra már nem kell gondot viselnünk. Hitből, szeretetben, reménységben tudhatjuk, hogy a saját sorsunk jó kezekben van, Jézus kezében. S ha ugyanezek a kezek odamutatnak valaki másra, hogy fordulj oda hozzá, hogy öleld át őt, hogy foglalkozz vele, akkor tehetjük bátran, magunkkal nem is törődve. És már ott is vagyunk a harmadik szintnél, ami az egész fát, az egész növényt tartja, a gyökereknél, a szőlőtőnél Jézus példázatával, Isten örök tervénél. Mert ezzel fejezi be az apostol két munkatársával ezt a mondatot, amit olvastunk, emlegetjük hitből eredő munkátokat, szeretetből jövő fáradozásokat, ami Urunk Jézus Krisztus vetett reménységetek álhatatosságát, mivel tudjuk Istentől, szeretett testvéreink, hogy választottak vagytok. Választottak vagytok. Nem azért lettetek Isten népének a tagjaivá, mert kérvényeztétek a mennyei állampolgárságot. Nem erről van szó. Isten előbb szeretett titeket. Előbb szeretett. Minél előbb? Előbb, mint hogy ti megszerettétek volna őt. Sőt, előbb, mint hogy sejtettétek volna, hogy mennyire szeret titeket. Pál apostol a római levélben mondja ezt, hogy mi, amikor még bűnösök voltunk, Jézus már akkor meghalt értünk. Előbb, mint hogy megszülettetek volna. Előbb, mint hogy elküldte volna az ő szeretett fiát, azért, hogy megváltson bennünket. Az is az ő szeretetéből született döntés volt. Előbb, mint hogy megkezdte volna a teremtés munkáját. Előbb szeretett minket. Felfoghatatlan, hogy milyen távolságba vezet bennünket a Szentírás, amikor erről tanít, hogy ő előbb szeretett bennünket. Semmi nem előzte meg a mi életünkben azt a jóságot, azt a kegyelmet, azt a szeretetet, amellyel ő hozzánk fordult, és amelyet csodálattal tudatosítottunk magunkban, vagy az ő szent lelke tudatosított mi bennünk. Jézus azt mondja, nem ti választottatok ki engem. Én választottalak ki titeket, az én döntésem volt, amelyet az örökké valóságban az atyával együtt meghozott. És ezt a szeretetét semmi sem kisebbítette. Amióta a világ teremtése előtt az örökké valóságban elhatározta, hogy gyermekévé fogad bennünket, semmi sem vehette rá azóta, hogy megváltoztassa ezt a döntését. Az első emberpár bűnei sem. A szüleink, nagyszüleink elrontott dolgai sem, meg az ő hiányosságaik sem, hibáik sem. De még a mi sokszori elleneszegülésünk sem változtathatta meg ezt az elhatározását. Úgy döntött, hogy az ő népének a tagjai leszünk, erre választott ki bennünket, és ezt véghez is viszi mindenki szeme láttára. S de jó fölfedezni ezt egymás életében. S de jó hálát adni ezért egymás életére nézve. Pál, Szilvánusz és Timóteus a világurának ezt az elhatározását ismerte fel. Akkor, amikor meglátta a tesszalonikaiak életében, az ő harcaikban, az ő álhatatosságukban, a tőle származó hitet, szeretetet, reménységet, és ezért adnak hálát Istennek. Ezért nem a tesszalonikaiak vállát veregetik meg, még akkor is, ha nekik is elmondják, velük is megosztják ezt az örömöt. De nem az ő vállukat veregetik meg, hanem föltekintenek és hálát adnak annak, aki ezt az egészet elgondolta, és véghez vitte, és szent lelke által munkálja most is, Jézus Krisztusért, ami Urunkért. De nagy dolog, hogy ez végbe mehet. Nagyszerű élmény ránézni Krisztus élő egyházának az életére. Milyen szép és milyen örömteli vonásai vannak ennek a lelki családnak. A tesszalonikai gyülekezet mindennapjaiban jelenik meg mindez, de nem az ő eredményük, nem az ő sikerük. A mennyei atya ajándéka. Istentől szeretett testvéreink vagytok, ahogyan hallottuk múltkor is. És amikor őket szeretjük, akkor Isten szeretetében részesülünk. Isten szeretetével találkozunk. Emlékszünk mi testvéreim mind arra, amit a mi Urunk szerető Urunk, jóságos mennyei Atyánk, itt a fasorban, meg a Magyarországi Református Egyházban cselekedett. Emlékszel arra, amit a testvéreid életében, szívében véghez vitt? Szükséged van rá, hogy ne felejtsd el. Szükséged van rá, hogy ne ejthessen kétségbe téged se a hitetlenség. Szükséged van, hogy nekik is elmondd, mert őket is ez fogja megerősíteni. Egymás hitét látva, egymás életében ezeket a gyümölcsöket látva, megerősödhetünk abban, milyen szerető Istenünk van nekünk. Hát testvérem, a mai felszólítás először is, hogy emlékezz. És éppen ezért a másik felszólítás az, hogy emlegesd. Emlegesd Isten munkáját, amelyet testvéreid életében tett. Emlegesd rendszeresen, emlegesd hálával. Emlegesd mennyei Atyádnak imádságaidban, és emlegesd testvéreid között is. És ha nincs mit emlegetned, akkor keresd föl, és kérdezd meg tőle, mi van veled? Mi az, amit Isten véghez vitt az életedben? Ne feledd el Isten nagy tetteit. Emlegesd mindazt, amire emlékezni érdemes. Amen. Válaszoljunk Istennek fennállva az elhangzott igére. Dicsőséges Urunk Jézus Krisztus, valljuk a Szentírás szavaival, hogy Te tegnap, ma és mindörökké ugyanaz vagy. És ahogyan szent lelkeddel munkálkodtál az apostoli időkben, ahogyan megmutattad, hogy milyen csodálatos gyümölcsei lehetnek a Te jelenlétednek, a szeretet, a hit és a reménység gyümölcsei, sokszor kemény, munka, fáradozás és álhatatosság révén megszülető gyümölcsek, ma is ugyanígy cselekszel a Te néped körében. Hálát adunk neked azért, hogy olyan sokan vannak, akiknek az életére nézve láthatjuk ezt a munkádat. És bocsásd meg mi nekünk, ha nem figyelünk egymásra, és nem éljük meg ennek a szépségét, gazdagságát és örömét. Bocsásd meg, ha mindenféle sebek, sérülések miatt, vélt vagy valós bántások miatt elfordulunk egymástól. Bocsásd meg, hogyha nem kérdezzük egymást arról, hogy mi az, amit Te véghez vittél kinek-kinek az életében. Bocsásd meg, ha magunkkal vagyunk elfoglalva, és magunkon soha nem látjuk olyan jól a Te munkád valóságát, mint ahogyan megmutatod nekünk egymásban. Kérünk Téged, add meg ezt a testvér szeretetet, ajándékozz meg minket ezzel, hogy találjunk olyan lelki közösséget a Te néped nagy családjában, hogy fölismerhessük a Te munkádat, hogy megláthassunk Tégedet, hogy magasztalhassunk mindazért, amit Te véghez viszel ma is. S kérünk Téged, Te add meg, hogy tudjunk másoknak is örömöt szerezni. Kérünk, hogy taníts minket arra, hogy hogyan tudjuk bölcsen szeretni egymást. Könyörgünk hozzád azért, hogy így erősítsd meg a mi gyülekezetünket, lelki családunkat, lelki közösségünket, állítsd helyre a világjárvány nyomán megtépázódott életünket, add meg mi nekünk, hogy tudjuk újra megfogni egymás kezét, egymás szemébe nézni, egymásra mosolyogni, és egymásnak hirdetni, milyen nagy Urunk vagy Te nekünk. Amen. Mondjuk el az Úr Jézustól tanult imádságot, mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Szeretett testvéreim, növekedjetek a kegyelemben, és a mi Urunk üdvözítő Jézus Krisztusunk ismeretében, övé a dicsőség most és az örökké valóságban. Amen.